Ez itt a Zsebrádió, a Földbolygó egyetlen zsebrádiója.
Zsebrádió!
A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszos api melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
2012. január 13-án a Tirrén tengeren futott zátonyra egy Costa Concordia nevű hajó. Egyből két dolgot is érdemes megmagyaráznom. Igazából nincs olyan tenger, hogy Tirrén tenger. Ez valójában a földközi tenger, csak annak egy területét nevezik Tirrénnek. Olyan, mintha a Balaton földváriak nem Balatonnak hívnák a Balatont, mint a csopakiak, hanem mondjuk Türbölének. És mindenkinek illene tudnia, hogy a Türbölő-tó az igazából a Balatonnak a Balatonföldvári része. Szerencsére ez nincs így, mert a Balatonföldváriak ennél sokkal okosabbak, vagy kevesebb a fantáziájuk, ki tudja. A hajó neve olaszul azt jelenti, hogy az egyetértés ára, ami annyira hülyén hangzik, hogy még a hóbortos olaszokból sem nézem ki, hogy ez tényleg így, ha így neveztek el egy hajót. Spanyolul már egy picit jobb a helyzet, mert hogy egyetértés partként hangzik ugyanez, de hát, hogy mondjam, ezt sem szeretném fölírni egy hajó oldalára. Már ha vennék hajót. Ez a hajó elnevezés egy igen érdekes dolog egyébként. Egyrészt marha nehéz jó nevet találni egy hajónak, mert egyedi névre törekednek a hajóikat elkeresztelő hajótulajdonosok. De mivel az emberek annak ellenére egyformák, hogy különbözőnek hiszik magukat, ezért gondolkodásukban is sokban hasonlítanak egymásra. Vagyis csomó egyforma nevű hajó van a vizen. Másrészt vannak azok, akik romantikusan állnak a kérdéshez, és vagy az anyukájuk, vagy a feleségük, esetleg a gyerekkori szerelmük után nevezik el a hajójukat. És mivel Zongának senkit nem hívnak, ezért a hajók Júlia, Erzsébet, Zsófia, Kinga, Csenge és hasonló neveket kapnak, aminek megint csak az a vége, hogy csomó egyforma nevű hajó ring a vizen. A harmadik csoport azon keresztelők csoportja, akik azt gondolják, hogy viccesek. Ezért olyan neveket adnak a hajóknak, mint a Balatonba, vagy Részektengerész, esetleg Moby Dick, szigorúan 2K-val és szigorúan maximum 10 lábas hajóra felírva. Ha egyszer veszek egy hajót, annak az lesz a neve, hogy elnézett vezér. Ezt már rég kitaláltam. Úgy hangzik, mintha valami nagyon komoly történet húzódna meg a név mögött, pedig csak egy elfuserált, de szórakoztató sakjátszma emlékét idézi. Nekem. És mivel az én hajóm, engem kell, hogy emlékeztessen bármire, más nem számít. Mindezt azért mondtam el, hogy majd nyáron a kikötőkben nézzetek körül, és olvassátok végig a hajók neveit. Mert imit amut akad egy-két guruló gyöngyszem.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Nomen est omen. Ez egy latin mondás, aminek gyakori téves fordítása, a név kötelez, mely valójában a nemesség kötelez mondás variációja, és csupán formai hasonlósága miatt terjedt el a köznyelvben tévesen, a nomen est omen magyar fordításaként is. Valójában azt jelenti, hogy az ember neve általában beszédes, árulkodó jel. amely elárulja a név viselőjének jellemző tulajdonságát, sorsát. Negatív tulajdonság esetén a név jelentése intő, figyelmeztető előjel mások számára. Vigyázz vele! A neve is mutatja, hogy milyen ő maga. Ilyen például a Hajas László, aki fodrász, vagy a Halász Judit, aki viszont nem halász, vagy a Rontó Ralf, akit talán nem is kell bemutatnunk. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Na szóval, ez a Costa Concordia egy böhöm nagy utasszállító hajó volt, kb. 5000 utassal, és a kapitánya meg egy elmeroggyant, felelőtlen és, mint végül kiderült, gyáva ember. Elmeroggyant és felelőtlen azért, mert mindenféle tiltás ellenére olyan közel vitte a parthoz a hajót, hogy az zátonyra futott, ami 70 méter hosszan felszakította a hajó oldalát, ezért az elsüllyedt. Szerencsére a part alig 100 méterre volt, így az emberek nagy része kimenekült, de sajnos így is meghalt 32 ember. Ezt a bíróság 16 év börtönnel jutalmazta, amely börtönbüntetésbe még azt is beleszámították, hogy a kapitány gyáva volt, és gyáva módon az elsők között távozott egy mentőcsónakkal, pedig azt még a magunk fajta kontinentális nemzet is tudja, hogy mindig a kapitány hagyja el utoljára a hajót. Ez nem valami szép hagyományőrző céllal teszi, hanem azért, hogy mindvégig irányíthassa a mentést. Azt pedig minden zsebrádiós tudja, hogy senkit nem hagyunk hátra, és senkit nem hagyunk cserben.
Egyetértek az előttem szólóval.
Egy magyar hegedőművész, úgy hívták, hogy Fejér Sándor, ezt pontosan tudta, és mindvégig segédkezett az utasok mentésében, de sajnos mentés közben életét vesztette. De ő ezért a tettéért megkapta a magyar becsületrendet.
Aki keres, azt talál. Keres minket az Apple Podcast-en.
Szerencsére mi magyarok kifejlesztettünk egy meteorit csapdát, a tányát, és fel is küldtük az űrbe. Gondolom ez a tánya úgy működhet, mint minden más rendes csapda, hogy ás egy nagy gödröt az űrbe, az befedi lombos gajakkal, és utána dínó hangokat ad, hogy oda csalja a meteoritot. A meteorit beleesik, és akkor az űrhajósok kőbeállják a döglőt, jó fejbe dobálják űrkővel, hogy elkábuljon, és már ne harapjon. Lehozzák, megtanítják színészkedni, és bekerül egy dínós filmbe. A dínós filmek ugyanis valószínűleg ugyanúgy készülnek, mint az Zorrós, meg a Barbie-s filmek, amik elég unalmasak lennének Zorrók és Barbie-k nélkül. Azt akarom mondani, hogy szóval nem azt akarom mondani, hogy a Barbie-kat is csapdával kéne fogni, bár hallottunk ilyenről is, sőt, egy kivételes esetben egy Zorróval ejtettek csapdába egy Barbie-t. De erről most nem szeretnék beszélni, szomorú történet. Ezt a csapdát a tudomány Charm néven emlegeti, a csapdát állító pedig a Charm őr. Neki addig kell vigyázni a Charmra, amíg a Barbie bele nem esik. De Barbie-t nem dobálják meg kőve.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Charmőr. Charmőrnek nevezik a nők, lányok, azokat a fiúkat, férfiakat, akik sármosak. A sármos szó jelentése jóképű, férfias, vonzó. És hogy mitől sármos egy férfi? Arra nincs kész tulajdonságlista, mindenki mást találhat vonzónak. A sárm nem csak külsőből, hanem belső tulajdonságukból is, például humorból, kedvességből, vagy akár csibészségből is fakadhat.
Hogy a metró szó a francia nagyvárosi vasút a Chemin de Fer métropolitain kifejezésből ered?
Kereken 1400-ban született Johannes Gutenberg ötvös mester. Hogy ne kelljen mindenért ide citálni a mi leszel, ha nagy leszelt, elmondom, hogy az ötvösök olyan emberek, akik nemes fémekkel dolgoznak és éreművészettel is ékszerkészítéssel foglalkoznak. A nemes fém pedig egy olyan fém, ami marhadrága és nem tapad hozzá a mágnes. Schlusspass kész. Tehát itt van nekünk ez a 621 évvel ezelőtt született ötvösünk, akit úgy ismer a világ, hogy 1452. szeptember 30-án megjelenteti az első nyomtatott könyvet, a Bibliát, amit azóta Gutenberg Bibliának hívnak, és Zsozsó egyszer kiszámolta, hogy minden betűje 3 millió forintot ér, mert olyan drága, pedig nem is nemes fémből van, hanem a szokásos papír alapú Biblia ez, csak hogy ez az első, ezért drága, mint a babám szíve. Igen, mert ez a Gutenberg ráérzett a korszellemre, és rájött, hogy a nyomtatásban van a jövő. Egy nagy baj volt ekkoriban, hogy egy fia nyomda se volt a környékén, mert hogy nem találta föl még senki sem a nyomdát. Talán már a krumpli nyomda volt az 1400-as években, de szerintem krumplival nem lehet Bibliát nyomtatni, meg biztos kevés is volt a krumpli, mert régen folyton éhes volt mindenki, legalábbis a történelem könyvek szerint. Ennek ellenére a korabeli festményeken a nők kövérek, a férfiak izmosak. Úgyhogy ez egy kicsit ellenmond a kevés krumpli elméletnek, de egy biztos, hogy a krumpli nyomdás Biblia szépni nem szép. Így hát, ez a középkori ötvös csöpi, ez a Gutenberg Johannes, nekiállt feltalálni a könyvnyomtatást. Volt is nagy csörgés, csattogás, fúrás, faragás a műhelyében, mert fel kellett találnia a betűfémet, a kézi öntőkészüléket, a nyomdafestéket, a szedősorjázót, a kézi sajtót és még a festékező labdacsot is. Szerintem a festékező labdacs feltalálása lehetett a legnehezebb. Vagy legalábbis ezt most úgy nem tudom magam elé képzelni. Festékező labdacs. A kézi sajtó feltalálása igazából egy megtalálás volt, mert mikor az inasa meghalt, kiderült, hogy őrizgetett a sufniban egy ilyen présmasinát, úgyhogy ezzel gyorsan megvolt. És bár Isten bizonyra állítja mindenki, hogy a Biblia volt az első könyv, amit nyomtatott Gutenberg, de persze úgy volt ez, hogy gyakorlásképpen nyomtatott ő füzetet, meg brossúrát, meg naptárat, illetve 3 évig érvényes búcsú cédulát is. A búcsú cédula egy olyan okirat volt, ami azt csinálta, hogy az ember minden bűnét elmismásolta, eltüntette, köddé változtatta. Egy baj volt vele, hogy marha drága volt, úgyhogy a lakosságnak egy jó része bűnös maradt. Erre mondják azt, hogy mindenki egyforma mennyiségű jeget kap, csak a gazdagok nyáron.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Biblia. A Biblia elnevezése a görög biblion, azaz tekercs szóból származik, és azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket a zsidóság és a kereszténység Istentől sugalmazottnak, és ennek okán szentnek fogad el. Tehát a hit és az erkölcs területén általános mércének tekint. A teljes Bibliát a hívők szent jellegűnek tartják, s ebből adódóan a keresztények szentírásnak is nevezik.
Tehát ott tartunk, hogy Gutenberg rutinos nyomdász volt már, úgyhogy ráfordult a nagy feladatra, a Biblia kinyomtatására. Ehhez viszont rengeteg pénzre volt szüksége, meg egy betanított segédmunkásra. És akkor most jöttek a nehézségek. A pénzt egy ügyvéd adta, akiről kiderült, hogy istentelen egy figura, mert hogy idővel elvette Gutenbergtől a nyomdát is, a technológiát is, meg a betanított segédmunkást is, és valójában ez az istentelen ügyvéd meg a hűtlen segédmunkás volt az, aki kinyomtatta az első könyvet. Így jár az, aki nem olvassa el az apróbetűs részt a szerződésben. A történelem végül kárpótolta Gutenberget, mert ezt a Bibliát nem úgy hívják, hogy személycsaló ügyvéd Biblia, hanem úgy, hogy Gutenberg Biblia. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy tulajdonképpen szerencse, hogy Gutenberg német volt, mert a neve azt jelenti, hogy jó hegy, és ez elég kevés nyelven hangzik jól. Mert például, ha Gutenberg Suaheli lett volna, akkor a neve úgy hangzana, hogy Mlimamzuri, azt pedig akárki beláthatja, hogy Mlimamzurinak nem lehet hívni egy Bibliát. És még egy kis színes a végére. A kínaiak kb. 300 évvel Gutenberg előtt feltalálták a nyomtatást, csak ők agyagbetűkkel nyomtattak. Viszont a koreai császárnak már vagy 100 éve volt betűöntödője, mikor nekilátott betűket farigcsálni Gutenberg. Ha lett volna akkoriban internet, csak rendelt volna egy betűkészletet az AliExpressen, és csomó gondtól megszabadult volna.
The heart of me, the love we share.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád. Hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
blues.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
blues
azt akarja, hogy megszeresd. 1.
Egy idős férfi egy baromi ronda gitáron játszik egy lassú számot.
2.
Erős világfájdalma van neki, ami érthető, mert elhagyatott és magányos.
3.
A dal mindig azzal kezdődik, hogy az édesanyja mit tanácsolt neki kiskorában, amit nem tartott be.
4.
Mindenképpen mély hangon elmesél egy általa egyedinek tartott, de egyébként tök hétköznapi történetet és a tanulságot nagyvonalúan ránk bízza.
5.
Ha van kutyája és kis teherautója, akkor nem blues, akkor country.
Ne feledd, logika, kritika, etika.
Mi?
Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
Kármán Tódor egy nagyon fontos fizikus, gépészmérnök és alkalmazott matematikus volt. Az alkalmazott itt nem azt jelenti, hogy van állása.
Viccelődünk, apuka, viccelődünk!
Őt a szuperszónikus repülés atyaként tartották számon, és figyelem, az amerikai légi erő védő szentjének becézték. Az a helyzet, hogy megint itt van egy magyar pasas, aki nélkül más lett volna a világ. Sok egyéb dinamika mellett az aerodinamikával foglalkozott sokat. Ez a dinamika a mozgó levegő és más gázok tulajdonságait vizsgálja, és arra jó, hogy segítsen megtervezni, hogy az autó vagy repülő, amit az apukád vezet, gyorsan tudjon suhanni, és ne fékezze le a levegőt. Képzeld csak el! Sokkal lassabban tud haladni egy háromajtós szekrény ugyanolyan motorral, mint egy Porsche. Nem mindegy. Az aerodinamika arra való, hogy megtervezze a járművek alakját például. Ha Kármán Tódor nem lett volna, akkor nem lennének szuperszónikus repülőgépek és űrrakéták sem. Vagy nélküle találták volna fel őket. De volt, úgyhogy éljen Kármán Tódor! Azt hogy kell mondani, ha valaki már nem él, hogy éljen. Mondjuk éljen újra Kármán Tódor!
Yeah!
Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps de rêve. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Paroles, paroles, paroles.
Écoute-moi.
Paroles, paroles, paroles.
Je t'en prie.
Paroles, paroles, paroles.
Je te jure.
Paroles, paroles.
Önök a Zsebrádió,
és ha azt mondom,
rovatát hallják.
És ha azt mondom,
di-di-di-di.
Önök a Zsebrádió,
és ha azt mondom,
rovatát hallották.
Rádió. Itt a földön és külföldön.
Az emberi hülyeségtől már úgy 50 ezer éve nem tudunk megszabadulni, ezért díjat is kapnak a leghülyébbek. Ez a díj nem más, mint a Darwin díj, aminek azért ez a neve, mert a leghülyébbek többnyire belehalnak a hülyeségükbe, így demonstrálva a természetes kiválasztódás gyakorlati működését. A hivatalosan 1994-ben alapított díjat egy Wendy Northcutt nevű hölgy hozta létre, elsőként pedig azt a férfit díjazták, aki addig rángatott egy italautomatát, míg az felborult és agyonnyomta. De posztumusz kapta meg a díjat Tennessee Williams író, aki, hogy mondjam, bemindenezve próbált a saját szemébe csepegtetni, azonban a szemcseppentő kupakja a szájába esett, amitől megfulladt. Nem rög. Díjat kapott egy sri lankai férfi is, aki egy magas feszültségű trafóról akart rágyújtani. Azt hiszem sikerült neki, de nem csak a cigéje égett porrá. A sor végtelen, de ezt még hagyd mondjam el. Egy orvadász lelőtt egy feje felett lévő sziklán álló szarvast. Fogadjunk, kitaláljátok, hogy mi történt a vadásszal.
A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t. It's getting it done.